Hallgassuk meg először most a mai evangéliumi részt. Ezek után volt a zsidók ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe. Van Jeruzsálemben a Juhkapunál egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveznek, és 5 oszlopcsarnoka van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. Volt ott egy ember, aki már 38 esztendő óta beteg volt. Mikor Jézus meglátta őt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta így van, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki mikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett. Azon a napon pedig szombat volt. Ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek, szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Azt felelte nekik, aki meggyógyított engem, ő mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Erre megkérdezték tőle, ki az az ember, aki neked azt mondta, vedd ágyadat és járj. A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen lévő tömegből. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled. Az ember elment, és megvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók pedig üldözték Jézust azért, mert ezeket szombaton tette.
Bring me your empty sky. Rest your trembling heart in mine. I'll sing you a lullaby. Come and find your innocence. Come a child again. Here far below the lies you were told, come and let the healing begin.
Egy első pillanatra túl egyszerűnek látszó megjegyzéssel kezdem. A 38 éve beteg embert, ezt a szenvedő embert Jézus meglátta. Kezdjük itt. Ez azért szúr nekem szemet, mert megfigyeltem, hogy ez a látni, igen, János evangéliuma első fejezetében nem kevesebb, mint 17-szer szerepel. A keresztelő látja Jézust, látja, hogy ő az Isten fia, a két tanítvány is látja Jézust. Simon elveszi testvérét, hogy ő is lássa a mestert. Natanael látja Jézus, mielőtt ő még látta volna őt, és így tovább. Arra is emlékeztem, hogy Jézus tanítványul hívta a Mátét, de először látta őt a vámszedő asztalnál ülni, és amikor megszólította, az minden ellenkezés nélkül engedelmesen követte Jézust. Hasonlóan járt Simon és András is, a két halász. Jézus látta őket a hálóvetésnél. Jöjjetek, szólt a hívás, és ők elindultak. Így tehát valószínűsíthető, hogy János evangélista nem csak úgy véletlenül használja ezt a szót, hanem ezzel valamit hangsúlyozni, nyomatékosítani szeretne. Ne felejtsük, hogy a csarnokokban, ahol ez a beteg ember is feküdt, valószínűleg százával nyüzsögtek a gyógyulásra vágyók. De Jézus mégiscsak azt az egy embert látta, akin segíteni akart. Isten munkamódszerében ez a megfoghatatlan és a kiszámíthatatlan. Mielőtt én láttam őt, gondolkoznék róla. Mielőtt elképzeltem volna őt magamnak, ő már látott engem. Látja Simont és Andrást a hálófoltozásnál, a hivatalában görnyedő Mátét, a százak között a mozdulatlanul már 38 éve fekvő szenvedőt. Ő lát, és ez azt jelenti, hogy észrevesz, megakad rajtam a szeme. Komolyan vesz, mert valamilyen célja van velem. A Szentírás nyelvén ez azt jelenti, hogy a látó a látott arcában néz. A maga személyében, húsvér ember voltában veszi tudomásul, és szentel figyelmet neki. A legkorábbi keresztény üldözésnél nem egyedül a tarzuszi Saul volt az, aki buzgolkodott. Biztosan többen is voltak. De Istennek úgy tetszett, hogy éppen ezt az egyet állította meg Damaszkusz kapuja előtt, hogy földre teperje, mert igénybe kívánta venni szolgálatát. Egyet lát Jézus a Betesda betegei közül, és ez irgalmának és könyörületének a jele. Ezt pedig nem tompíthatjuk le azzal a banális kérdéssel, hogy miért éppen ezt a 38 éve fekvő beteget és nem a többit látta. Erre nincsen válasz. Ha csak nem az a nem éppen hízelgő ótestamentumi kijelentései, hogy könyörülök azon, akin könyörülök. Isten nem különlegességeket keres, nem elit személyeket válogat ki magának, pedig sokáig ez volt a hiedelem, és ő maga határozza meg teljes hatalommal, hogy kit lát, kin könyörül, és kit vesz a szolgálatába. Valószínűleg ezt jelenti az az ismert kinyilatkoztatás, ez egybehangzóan szerepel már Jeremiásnál is, és Pál apostolnál is. Az evangélista első szándéka a történet elmondásával tehát az, hogy Isten irgalmas szeretetével ott hajol le, ahol ő azt jólnak látja. Ma is lehetnek, és vannak is olyanok, akiket Isten lát, akik hallják az ő kérdését, akarsz-e meggyógyulni? Ezt a kérdést szegezi most már 38 éve beteg embernek. Nehéz megérteni ugyanis a kérdést az adott helyzetben. Miért kell így kérdezni, ott, ahol esetleg százak semmi másért nem tolonganak, hanem éppen a gyógyulás reményében? És mi más lehet a vágya valakinek, aki évtizedek óta oda vánszorog, vagy oda viteti magát a medencéhez, amelynek vize időnként felbuzog, és soha nem sikerül neki, vágya beteljesülése. Több írás magyarázó ebben a fajta kérdezésben semmi rendkívülit nem lát. Miért lehet ez? Ennek a gyógyításnak igen terjedelmes leírásában hiába keresük a beteg válaszát erre a kérdésre. Hát nem érezte magát megszólítottnak? Gyanús. Az is feltűnik, hogy az egész történet folyamán egyetlen egy köszönet sem hangzik el a végül is végbe menő gyógyulásért. Hogy lehet ez? Nézzük csak közelebbről. Hogy is kérdez Jézus? Így is kérdezhetett volna, szeretnél meggyógyulni? Vagy meggyógyulni szeretnél? De nem ezt teszi. Hanem hangsúlyozottan a beteg akarata felől érdeklődik. Akarsz-e meggyógyulni? Az orvosi tapasztalatok alapján és a legtöbb ember tapasztalata alapján, akivel beszélgettem, nyugodtan mondhatom, hogy a legtökéletesebb terápia sem vezet eredményre, ha azt a beteg maga nem akarja. A betegnek akarnia kell, és ezzel kell hozzájárulnia a saját felépüléséhez. Késznek kell lennie nem csupán arra, hogy beveszi a gyógyszert, engedelmeskedik az orvos előírásainak, hanem arra is, hogy a betegségét ne tekintse pusztán valami a maga személyén kívüli eseménynek. Mert ha nem akarja, igen nehéz, hogy mások hozzák rendbe. 38 év alatt meg lehet szokni, és meg is lehet szeretni a betegségünket. Sőt, azzal még visszaélni is lehet. Öregedő emberekről hallottunk már történeteket, akik betegségüket használták fel arra, hogy hozzátartozóikat sakban tartsák, sőt örökre engedelmességre kötelezzék. Olvastam egy rokontalan és idős házaspárról, akik 40 évig Milánóban Mercedes-Benz képviselők voltak, aztán visszatértek hazájukban, ahol már senkit nem ismertek. Hamarosan meghalt az asszony, miután az asszonyt eltemették, az egyik napról a másikra az elárult férfivel is törődni kellett. A lelkész, aki meglátogatta, felkészült arra, hogy a kórház látogatás során egy maga tehetetlenül fekvő beteget talál majd. Itt szó se volt erről. Mosolyogva, kedélyesen ült a bácsi az ágyon, és nagyon megörült a látogatásnak. De rögtön be is jelentette, minden félreértés elkerülése véget, hogy ő itt nem meggyógyulni akar, de meg akar halni. A lelkész megdöbbenten kérdezte a kezelő orvostól, aki bölcsen ezt felelte. A betegnek nincs semmi baja, de aki nem akar élni, az meg is hal. A lelkész később hallotta, hogy elutazása után alig egy héttel csendben el is temették a bácsit. Ne törjünk pálcát az ilyen felett. De tudnunk kell, hogy Isten megáldott bennünket erőkkel, amelyeket magunknak is be kell vetnünk a gyógyulás érdekében, s ezt akarni is kell.
Paint for me your blackest night. I'll paint you the Milky Way. Give me your faded childhood dreams. I'll give you the color of days. Come and find your innocence. Come find the faith of a child again. The healing began. Someone you trusted but never knew twisted your joy into shame. They wounded you and walked away, and somehow you've taken the blame. But the fault is not yours. You are not to blame. So don't let yourself listen to the lies, 'cause the truth is you are my treasure child. Come let me give you the wings to.
A 38 éve beteg, most ne firtassuk, hogy milyen megokolással, megtagadta a maga hozzájárulását. Nem is csodálkozhatunk, ha a későbbi körülötte kialakult vitában még azt a Jézust is megtagadta, illetve elárulta, akire ellenségei már olyan régen leskelődtek, és a halálát akarták. Nem csak, hogy megtagadta a gyógyulásában való aktív részvételt, de még másokat is befeketíteni igyekezett, mikor azt állította, hogy nincs embere, aki őt bevinné a felbuzgó vízbe. Ez bizony nem válasz a neki szegezett kérdésre, legfeljebb kísérlet a kibújásra a felelősség vállalás alól. Vajon kinek segítségével fekhetett ki naponként a csarnokba ez a nyilván mozgás sérült paralitikus? Talán mondhatnánk inkább azt, hogy Isten mindig is munkatársakat keres, még a betegek között is. A legkisebb hozzájárulás és a vele való együttműködés által is történhetnek csodák. Valószínűleg ez ennek a történetnek a második visszájára fordított üzenete. Éppen nekünk, akik szívesen vonulunk ki a felelősségből és hagyjuk, sőt jogainkra hivatkozva, megkívánjuk, hogy gyógyulásunkért mások vállalják a felelősséget. Jézus tehát meggyógyította a fogyatékos embert. Azt mondta neki, kelj fel, vedd ágyadat és járj. Ezt mondta neki, és ez tényleg elindult. Ám ez a csoda nem úgy jött létre, ahogy azt a beteg a többi szenvedő társával együtt remélte. Mert ők valamennyien azt időnként felbudjanó vízre tapasztották feszült tekintetüket. Csodavárásukban valami természet fölötti erő közrejátszásában látták a megoldást. Bár tudjuk, hogy a medence vizét föld alatti forrás kavarta fel, melynek különleges gyógyhatása bizonyára megvolt, a néphit ezt természet feletti hatalom megnyilvánulásának fogta és tisztelte. Az úr angyalát vélték leszállni, látni, és az kavarta föl a vizet. Hatását azonban csak az első belépő élvezhette. Itt azonban most erre a természetes, vagy akár természet fölötti eszközre nem volt szükség. Jézus nem csak látta ezt az embert, de meg is gyógyította a szavával. Ez persze furcsán hangzik a mi fülünknek, de nem azoknak, akik ismerik a Szentírást. Azok tudják, hogy már a teremtés is azzal kezdődött, hogy Isten szólt, és erre állt elő a világ. Az egész Ószövetséget át meg átszövi a hit, hogy Isten szava, igéje teremtő hatalom. Szerinte nem csak elrepül a szó, hanem abban csodálatos erő van. Ezt jelenti ki Isten a próféta által. Az én igém, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi, amiért küldtem. Ezt megtoldja még János evangélista, amikor evangéliuma elején erről az isteni teremtő erőről csodálatos szárnyalású himnuszt közöl. Kezdetben volt az ige. És a himnusz befejezése így hangzik, az ige testé lett. Az Istent soha senki nem látta, de a fiú kinyilatkoztatta nekünk. Ezek után sor kerül a vitára a meggyógyult ember és a zsidók között. És azok fölvetik neki, hogy szombaton miért hordja az ágyát. A pihenő napon ugyanis a zsidóknak nem volt szabad mozogni még annyit sem, főleg nem ágyat vinni a kezükben. Ők tehát fennakadnak ezen. De a meggyógyult ember Jézusra hivatkozik, akinek ugyan nem tudja a nevét, hanem egyszerűen azt mondja, aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd ágyadat és járj. Természetesen a zsidóknak gyanús lesz ez az ember, aki ilyeneket mond. Ki mondhat ilyent? Ki mondhat ellen a törvénynek? Pontosabban ki mondhat ellen azoknak a szokásoknak és hagyományoknak, amiket ők törvényiesítettek. Jézus eltávozott a helyszínről, minthogy annyiszor, amikor gyógyulás történik, nem szeretné, hogyha tömeg verődne össze, gyakran az embereket félreviszi a tömegtől, illetve azt parancsolja nekik, hogy senkinek se mondják el. Most Jézus eltűnik a tömegből. Később aztán találkoztak Jézus és a meggyógyult ember, és figyelmezteti őt az Úr, többé már ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled. Nagyon hasonlít ez a mondat Jézusnak, ez a figyelmeztetése arra, amikor a gonosz lélek kimegy az emberből, de aztán visszatérve, kisöpörten, kitisztítottan találja, és visszatér hét másik gonosz lélekkel, és annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint az előbbi volt. Itt is azt mondja, többé ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled. Tehát felfedezhetünk valamiféle összekapcsolódást a fizikai betegség és a bűn között. Nem úgy, hogy a betegség a bűn büntetése, hanem inkább úgy, hogy a bűn eredményez megkötözöttséget. Bűn eredményez egyfajta zavart az ember lelkében, és emiatt a zavar miatt összezavarodik az ember testi működése is, és gonosz lélek valamilyen módon hatást gyakorol az emberre, a környezetére, és ez megmutatkozhat a testében is. És mikor valaki ilyen hosszú időn keresztül szenved, az lehet a jele egyfajta köteléknek, amit a gonosz lélek rakott az emberre. Jézus tehát figyelmezteti őt, ne vétkezzen, nehogy valami rosszabb történjen vele. Most arra van szüksége ennek az embernek, hogy kezdje el dicsőíteni Istent, kezdjen el betöltekezni Istennel, hogy így ne legyen hozzáférése már a gonosznak, és azon keresztül pedig a betegségnek. Aztán az utolsó két versben olvassunk arról, hogy az ember elment és elvitte a hírt a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította. Végül is úgy sül el a történet, hogy ezzel a fölismeréssel Jézusnak elkezdődik az üldözése, mivel hogy szombaton cselekedte ezt a gyógyítást. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem Istentől, hogy ennek az evangéliumnak a tanítása váljon bűneink bocsánatára, váljon üdvösségünkre, és gyarapítsa bennünk azt az életet, amit Isten akar nekünk adni. Puskás Antalt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Come and find your innocence. Come find the faith of a child again. Here far below the lies you were told. Come and let the healing begin. Come and let the healing begin. Oh, come and let the healing begin.